Kedves testvéreim, Isten igé, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. A korintusi második levél 7. fejezetében, az első versben eképpen. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Amen. Kedves testvéreim, folytatjuk a gyülekezetben megkezdett korintusi második levél magyarázatát. Ez a soron következő íge. Ígéreteink vannak, hangsúlyozza az apostol, amelyből Isten félelem következik. Vannak beteljesedett ígéreteink, ennek bizonysága a Szentírás. Isten megígérte, hogy ennek a hasadt világnak szabadítást, megváltást ad, elküldi a megtartót, ezért választotta ki Ábrahámot, és mondta neki, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, mert Ábrahám utódaiból nagy nép lett, és ebből a népből született meg a világ megváltója, Jézus Krisztus. Az ő eljövetelét prófétálták meg. A próféták Mikeás születését, Zakariás virágvasárnapi bevonulását, Ézsaiás próféta többek között megváltó szenvedését és halálát, a Zsoltárok könyve Jézus Krisztus feltámadását. Mindez már beteljesedett, mi a beteljesedett ígéretek népe vagyunk. Adjunk ezért hálát Istennek. Vannak már beteljesedett ígéretek, és vannak még beteljesedő ígéretek, amelyekre reménységgel tekintünk, hiszen Isten az eddigi ígéreteit is maradéktalanul beteljesítette. Jézus Krisztusban mindent odaadott nekünk. És a beteljesedő ígéret az, hogy az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy ő majd lészen eljövendő, visszajön, és teljessé teszi rajtunk a megváltás művét, mert itt a már igen és a még nem feszültségében élünk, már a mieink, az Isten ígéretei, hit által ezeket már birtokoljuk, de még a maga teljességében ezt nem éljük át, majd csak Jézus Krisztus visszajövetelekor, ezért hangzik az imádság a Biblia utolsó előtti versében, gyönyörűséges könyörgés, jövel Uram Jézus. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, hangsúlyozza az apostol, Isten félelemben éljetek. A beteljesedett és a reménységgel beteljesedő ígéretek szentelkes következménye az Isten félelem, szintén kegyelmi állapot. Csak egy mondatot hadd mondjak erről, hogy mi az Isten félelem. Az Isten félelem nem az Istentől való félelem és rettegés a szónak abban az értelmében, hogy mi ezt első hallásra gondolnánk, bár ez a megközelítés sem teljesen hibás, hanem akkor értjük meg pontosan az Isten félelmet, ha így határozzuk meg azt, hogy az Isten félelem az Isten tisztelete. Amikor Isten igéjéből megismertem az ő tökéletes, vitathatatlan, az ember javát szolgáló, életet ajándékozó és üdvözítő akaratát, és ahhoz igazítom az életemet engedelmes szívvel. Ez az Isten félelem, és ez az egyetlen, kedves testvéreim, ami elvesz minden emberi félelmet, csüggedést, rettegést és aggodalmat. Ilyen ígéreteink vannak, és ebből Isten félelem következik. És az apostol gyönyörűségesen részletezi, hogy miben áll ez az Isten félelem. Erről szól ez a négy vers, és erről szól a mai ige hirdetés is. Mivel ilyen ígéreteink vannak, az Isten félelmében tisztítsuk meg magunkat, és tisztaságban éljünk. Mit jelent ez? Tisztán élni. Először is azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus érdemén keresztül tekint ránk, tehát kegyelméből már tisztának tart bennünket, micsoda kegyelem, pedig nem vagyunk azok, de Jézus Krisztus érdemén, Jézus Krisztus tisztaságán keresztül mégis tisztának tart bennünket, ezen a szemüvegen tekint ránk, ezt nevezte Luther megigazulásnak, tiszták vagyunk, ahogy Jézus Krisztus maga is mondja, hogy ti tiszták vagytok már, azoktól az igéktől, azon igék által, amelyeket hirdettem nektek. Kedves testvéreim, most ebben a kivételezett állapotban vagyunk. Ez egy csoda, hogy itt vagy, hogy együtt hallgathatjuk Isten igéjét. Mert ezáltal abban a kegyelmi állapotban részesülünk, hogy Isten tisztának tart bennünket. Az ő megelőlegezett szeretete. Nem vagyunk tiszták, és mégis tisztának tart bennünket. Ez a megigazulás, de ez a megelőlegezett kegyelem, ez elindít bennünket a megszentelődés felé. Mert az Isten félelmében tiszták vagytok, ezért tisztítsátok meg magatokat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Az egyiket Luther hangsúlyozta, a megigazulást, a másik Calvin, a megszentelődést. Megharcolni Isten lelkének erejével a hitnek harcát, a megszentelődés útját járva ezen a világon, mert Isten népe, Isten népének élete, szolgálata, és benne az egyes hívő ember élete, egyre inkább feltisztuló élet, ahogy haladunk a hit útján. Noha ebben a világban soha nem leszünk tökéletesek, de egyre tökéletesebbek leszünk. Olyan ez, kedves testvéreim, mint amikor reggel felhúzzuk a redőnyt, és beárad a napfény, a világosság, és akkor látjuk a szobában, ki kellene porszívózni, ki kellene törölni a sarkokat, lepakolni a portot, portalanítani, megtisztítani az ablakot, lemosni az ajtókat. Konkrétan látjuk, hogy mi a feladat, hogy hol van a piszok. Nem lehet általánosságban csupán megvallani a bűneinket. Megszentelődési folyamatban, hanem egészen konkrétan, hogy Uram, a múlt héten ebben voltam gyenge. Ez volt az én konkrét vétkem. Szeretném megvallani töredelmes szívvel, letenni. Vagy az egész eddig életemre tekintve, hogy mi az a bűn, az a pont, életemnek az az Achilles sarka, amely soha nem elintézett ügy, ahol mindig kísértető vagyok. Újból és újból kérni a bocsánatot, az erőt, a megtisztulást, a megszentelődés útját járva. Értitek, Isten tisztának tart bennünket, ez a megigazulás, és erre a tiszta ruhára nem lehet felvenni utána újból a koszos ruhát. Nem tudom, ki látta annó a Gulag című filmet, még a múlt rendszerről, a hidegháborús időszakról szól, egy mondatban elmondom a lényegét. Egy amerikai kémet elfognak a Szovjetunióban, megkínozzák, vallatják, nem tudják megtörni. És azt találják ki, jöjjön ki a cellájából, vizes, nedves, patkányokkal teli odujából, vegye le a ráragadt, nedves, rohadó ruháját, jön a családja, meglátogatják, találkozhat velük, fürödjön le. Forró vízben lefürdik, felveszi a tiszta ruhát, és utána azt mondják, hogy hazugság az egész. Itt a koszos ruha, vissza a cellába. És akkor megtört. Tovább gondolva, ezt a filmbéli történetet, ez a megtörés, ez a megtérés. Isten Jézus Krisztusban tisztának tekint bennünket, a megelőlegezett kegyelem, tisztítsuk tehát meg magunkat, mert erre a tiszta ruhára már nem lehet a koszosat felvenni, felhúzni a redőnyt. Nagyon egyszerűen, világosan mondom, még gyakorlati módon. De lehetne folytatni ezt a példát. Hogyan lehet megtisztulni? Például a magam helyén, ahova az Isten állított, a nem gürcölő, de becsületes, odaadó, szolgáló, hivatásként értelmezett munka megtisztít. Ha azt az Isten dicsőségére és a másik ember javára végzem, és lehetne folytatni a sort. Mi a megtisztulás? Isten tisztának tart bennünket, tisztítsuk tehát meg magunkat azzal a reménységgel, hogy aztán Isten az ő lelke által tisztán tart bennünket, mint amikor a méhészek a végterméket, a gyönyörű kristálytiszta mézet az üvegbe teszik, megfogják az üveget, ez a megigazulás, Isten kezében vagyunk, kitisztítják az üveget, belülről, kívülről, különösképpen belülről, ahova méz kerül, ez a megszentelődés, és aztán telet töltik a kristály tiszta mézzel, amely teljesen kitölti az üveget, és onnantól kezdve az nem koszolódhat többé belülről. A Nyigyás próféta mondja, engem pedig betölt az Istennek lelke, jővel Szentlélek, Úristen, töltsd be az életünket, a szívünket, a lelkünket, az egész valunkat, mivel ilyen ígéreteink vannak az Isten félelmében, megtisztulva éljük az életünket. Ez az első nagyon fontos üzenet. A másik nagyon fontos üzenet, folytatva a gondolatmenetet, mivel ilyen ígéreteink vannak az Isten félelmében, bizalommal fogadjuk be egymást. Legalább a testvérek közösségében, a szentek közösségében. A szentek közösségének ez az egyik nagyon fontos definíciója, hogy minden probléma, feszültség, konfliktus ellenére meg tudunk bocsátani egymásnak, be tudjuk fogadni egymást. Nem akarom elmondani újból, amit a korintusi második levél magyarázata során már annyiszor elmondtam, hogy milyen nyomorúságos viszony alakult ki, szinte kezelhetetlen viszony alakult ki a korintusi gyülekezeten belül, és az apostol és a korintusi gyülekezet között is. És ezért mondja az apostol, ez nem maradhat így. Kedves testvéreim, senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg. Fogadjatok be bennünket szív szerint, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Hát micsoda bizonyságtétel lehetett a hatalmas korintusi városban, abban a pogány tengerben, hogy a frissen alakult korintusi gyülekezeten belül is ennyiféle konfliktus volt. Mivel ilyen ígéreteink vannak az Isten félelmében, a szentek közösségében, legalább a testvérek közösségében, bocsássunk meg, fogadjuk be egymást bizalommal, hogy aztán így lehessen a szolgálatunk hiteles a világ felé. Nem tudom, Észrevettétek-e az ige felolvasása kapcsán a különbséget? Nem azt mondja az apostol, hogy fogadjatok el bennünket, hanem hogy fogadjatok be bennünket. És a kettő között óriási a különbség. Ez nem szójáték. Elfogadni a másikat az azt jelenti, hogy jó, a felszínen fájtlat rá, belefáradtunk a csatározásba, tűzszünetet tartunk, köszönünk egymásnak, beszélünk az időjárásról, de igazából nem bocsátottunk meg. Belül ott vannak a tüskék, a sérelmek, a sebek, amelyek újból és újból felfakadhatnak, ha úgy alakul a helyzet. Fogadjatok be bennünket. Bocsássatok meg. Dicsekedjünk egymással. Valóban legyünk a testvérek közössége a Krisztusban. Nem lehet ezt ennél szebben kifejezni, hogy krisztusi szolgáló sors közösségben éljünk, odafigyelve egymásra, mint egy test, a Krisztusnak a teste. Egy szívdobbanással együtt élünk és együtt halunk. És ezt olyan jó megélni ebben a gyülekezetben, az almádi tűzfény gyülekezetben, a nyaraló testvérekkel együtt, évtizedek óta, nem csak a mostani 8. találkozón, meg az összes 8 találkozón, hanem 30 év óta, 40 év óta ezt a csodát. Nem elfogadni egymást, befogadni egymást, megtapasztani ezt a boldogságot, amely erőt ad a világban való bizonyságtételhez, hogy Krisztusban egy test vagyunk, számon tartjuk egymást, egymás hite által épülünk, igazán szeretjük egymást. Na ezt is mondom még egyszerűbben. Hogy teljesen világos legyen, hogy el tud vinni az üzenetet. Szóval itt arról van szó, hogy a hívő ember nem sértődhet meg. Érted? A hívő ember nem sértődhet meg. A hívő ember, hogy a mi atyánkban imádkozza, megbocsát. És a megbocsátás nem azt jelenti, hogy ó, elfelejtem, ne hazudjunk az Isten szín előtt. Hát amíg az értelmem épp, amíg tudok gondolkozni, addig nem tudok felejteni, nem tudok delete-et nyomni, törölni. Éppen az a megbocsátásnak a csodája, kedves testvérem, felülről való szent lelkes ajándék, az Isten ereje és hatalma, hogy az ott van, hogy nem tudom elfelejteni, és mégis le tudtam tenni a Krisztus keresztjéhez, mégis meg tudtam bocsátani, mégis el tudtam engedni. Ez a megbocsátásnak a csodája. Mivel ilyen ígéreteink vannak az Isten félelmében, megtisztulunk és megéljük a szentek közösségét, egy bizalmi válsággal teli világban bízunk egymásban, és nem csak elfogadjuk, hanem befogadjuk egymást, és újrakezdjük, és így lesz hitelesé a szolgálatunk a világban. És végezetül a harmadik üzenet, az ige gondolatmenete szerint, mivel ilyen ígéreteink vannak az Isten félelmében, megtisztulunk, bizalommal befogadjuk egymást, és csordultig vagyunk örömmel. Olyan gyönyörűen mondja ezt az apostol. Ez engem mindig úgy megerősít. Néha én is annyit panaszkodnék. Az a gyarló ember. A Luther mondta, hogy ott úszik a dög, az óember. Hogy állnom panaszkodni, nyavajogni, a sérelmeinket mondani, rossz hangulatot kelteni. Az apostol azt, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez az evangélium öröm, ez a krisztusi öröm, amiről azt mondja Gyökösi Endre a Filippi levél magyarázata kapcsán, sokat beszéltünk erről, hogy a mégis öröm, a körülményektől független öröm, mert nem a körülményekből táplálkozik, hanem Jézus Krisztus örökkévaló szeretetéből táplálkozik, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel, ott van a nyomorúság, és mégis tudok örülni. A tlipszisz és a karisz a görögben, a tlipszisz az élet nyomása,
hogy néha olyan helyzetbe kerülünk, hogy mindenfelől szorongattatnak bennünket, de nem szorítanak be. Már-már megfulladnánk, és az Isten mégis ad levegőt, mert ott van a charis, a kegyelem, és az ebből következő kairein, mondja a görög, az öröm. Ez egy evangéliumi öröm, krisztusi öröm, mégis öröm, a körülményektől független öröm. És hogy az apostol fogalmaz, csordultig való öröm. Csordultig való öröm, mint amikor a porrat megtöltik velem, gyakran előfordul, nem figyelek, közben beszélgetek, vagy éppen arra figyelek, aki hozzám beszél, és töltök, és túltöltöm, és kifolyik, kicsordul. Mondom, nem baj, evangéliumi szemlélet, hogy az az öröm, amely bennünk van, az túl csordul rajtunk keresztül mások felé. Úgyhogy megint érthetően mondom, és világosan. Ki az, akit ma meg kell vidámítanod? Nem csak egy viccel felvidítani, ezzel az evangéliumi örömmel megvidámítani, buzdítani, bátorítani, nem megszomorítani, nem elkeseríteni a saját bajaiddal. Ez egy áldott szolgálat, egy áldott feladat is. Még egy gyakorlati útmutatás ezzel kapcsolatban. A hívő ember nem lett depressziós. Most ezzel a modern kifejezéssel mondom. Ugyan azt mondtam néhány héttel ezelőtt egy igehirdetésben, hogy megérintett egy nagyon kedves hívő testvérem, akinek a szavára sokat adok, azt mondta, hogy az intelligens ember csak depressziós lehet. Úgy szíven csapott. Mert van önreflexziós képessége. Értettem, hogy miről beszél. De hozzátette, hogy viszont a hívő ember túl lép ezen. És ennek ellenére, hogy az intelligens ember, aki látja ennek a világnak a bűnnel terelt nyomorúságát, az csak kedélybeteg lehet. Ezt Jézus megfogalmazta, boldogok, akik sírnak, de hozzátette, mert ők megvigasztaltatnak, hogy a hívő ember mindezek ellenére, és az több, mint az intelligens ember, a körülményei ellenére is csordultig van örömmel, hogy abból jut másoknak is. Nem keseredhetünk el, soha nem csüggedhetünk, tele vagyunk reménységgel. Kedves nyaraló testvérek, olyan jó újból találkozni, olyan jó lesz újból beszélgetni, áldott legyen ezért a mindenható Isten, de köszönjük azt, hogy vasárnapról vasárnapra, amikor elkezdődik májustól szeptemberig, októberig a jó idő, és hétvégeken lejöttök, hogy itt vagytok, hogy lelki otthonotoknak tartjátok a mi kis gyülekezetünket, hogy erősítetek benneteket, erősítetek bennünket, áldjon meg ezért benneteket a mindenható Isten. Vigyük el együtt, az anya gyülekezettel együtt ezt a gyönyörűséges igét. Lám, milyen gazdag a Szentírás, 4 vers mindössze, és mennyi mindenre tanít bennünket. Mivel ilyen ígéreteink vannak, az Isten félelmében élünk. Megtisztulva, bizalommal egymást, befogadva, és csordultig örömmel áldjon meg bennünket ebben a mindenható Isten. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked a mai ige tanítását. Köszönjük kegyelmed által azt az Isten félelmet, amelyben leborulhatunk most is előtted. És köszönjük, hogy igéd üzenete már is felemel bennünket, és szolgálatra küldött el. Köszönjük, hogy tényleg megtapasztalhattuk együtt, hogy milyen jó, üdvözítő, mindennél jobb a te közelséged. Köszönjük, Urunk, hogy te megtisztítasz bennünket. Tisztának látsz bennünket, és tisztán tartasz bennünket a te megérkezésedig.
Köszönjük, hogy adsz erőt, hogy megharcoljuk a hit harcát, a megszentelődés útját járva. Köszönjük, hogy betöltesz bennünket a te lelkeddel. Köszönjük neked, hogy minden konfliktus ellenére a te néped, a testvérek közössége, a szentek közössége. Köszönjük, hogy krisztusi szeretettel egymásnak megbocsátva nem csak elfogadhatjuk, hanem befogadhatjuk egymást. Segíts bennünket erre a megbocsátásra. Köszönjük, hogy a te néped és mindannyian, minden nyomorúságunk ellenére csordultig lehetünk örömmel. Sőt, te azzal is megajándékozol bennünket, hogyha jól mennek a dolgaink, akkor is megtartasz bennünket alázatban és hálaadásban. Köszönjük, hogy ez a csordultig való öröm nem határtalan rajongás. Ez a csordultig való öröm, tőled való evangéliumi öröm, amely megvitámít, megerősít, reménységgel és örömmel ajándékoz meg másokat is. Ebben áld meg bennünket, ebben erősíts, áld meg ezt a gyülekezetet, az itt jelenlévő testvéreket, nyaraló testvéreinket különösképpen. Köszönjük, hogy ők vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy ebben a gyülekezetben, hogy hirdettetik itt az ige, hogy gyarapodik a te néped itt, hogy vannak szolgáló testvérek. Hadd mondjunk közben járó imádságot egymásért, azokért is, akik nem tudtak eljönni. Gyermekeinkért, unokáinkért, a ránk bizottakért, fiatalokért és idősekért, egészségesekért és betegekért, örvendezőkért és szomorú szívűekért egyaránt. És te tudod, Urunk, hogy kiket kell még egészen konkrétan odavinnünk magunk csendességében közben járó imádságként a te színed elé. Hadd imádkozzunk azért a házaspárért, akiket majd köszöntünk is, akik 60. házassági évfordulójukat ünneplik. Köszönjük, hogy itt vannak. Köszönjük, hogy megáldottad életüket. Hadd imádkozzunk azért a fiatal, hűséges szolgáló testvérünkért, aki 40. születésnapjáért ad hálát. Áld meg őt is gazdagon, szeretteivel együtt. És imádkozunk gyászoló testvéreinkért, hiszen egy presbiter testvérünknek az édesanyja tegnapi napon elment a minden élőknek útján. Te adj vigasztalást gyászoló családnak. Köszönjük, hogy hitben, az örök élet reménységében engedték el szerettüket. Légy velünk, Urunk, te légy a mi őriző pásztorunk, hiszen nekünk beteljesedett és bizonnyal beteljesedő ígéreteink vannak. Isten félelemben, tisztaságban, bizalomban és csordultig tele örömmel. Áldott légy ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.